Folytatódik a kettes számrendszer. Itt a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Martos Gábor művészeti íróval beszélgetünk, mert nagyon sok minden szóba került az árverésekről, a kortárs művészetről, és ami nekünk most nagyon aktuális, és egyébként is itt a kettes számrendszerben, az egy női megközelítése ennek a témának. Írtál egy könyvet a női képzőművészekről, alkotókról, illetve az ő meg vagy nem megbecsültségükről. És ezt így a nőnap alkalmából átadnánk a hallgatóknak.
Örülök, ha a hallgatók nőnap alkalmából veszik a könyvet. Szóval igen, ez most az utolsó, ami megjelent. Fehéren-feketén a műkereskedelemből számszerűsítve is kimutatható, hogy a női képzőművészek kezéből kikerülő munkák, azok mennyivel kevesebb pénzért kelnek el a világban is, Magyarországon is, mint a férfi művészek kezéből kikerülő munkák. És itt elképesztő különbségek vannak. Tehát itt nem arról van szó, hogy az egyik 5, a másik 4, hanem arról van szó, és akkor mondok egy konkrét példát, hogy a Jackson Pollocknak ugye a legdrágább képe az 200 millió dollár, és a Jackson Pollocknak a egykori feleségének, a Lee Krasnernek pedig, akiről egyébként a művészet történet ma már azt mondja, hogy legalább olyan fontos alakja volt az amerikai absztrakt expresszionizmusnak, mint a Jackson Pollock, a Lee Krasnernek pedig a legdrágább munkája az olyan 11 millió dollár körül van, tehát a 200 aránylik a 11-hez.
Tematikájában vagy stílusában egyébként elég hasonló
persze,
alkotások.
Persze, azért mondom, tehát persze, igen.
Tehát nem csak arra van, hogy férj-feleség, hanem hogy hasonló stílusban alkottak.
De erre azt is tudom még mondani, mert jó, az ár az ugye én ugye mindent a műkereskedelem felől nézek, tehát az árakat én azt gondolom, miközben azt azért szeretném leszögezni, tehát hogy azt nem gondolom, hogy attól, hogy valami baromi drágán kerel, attól az automatikusan jó kell, hogy legyen. Nem, ez nyilván nem így van. De mégis csak valahogy az ár az valamilyen módon szó szerint beáraz valamit a piacon. Ugye? Tehát hogy ez így van. De ennek van egy másik vetülete is, tehát itt nem kell okvetlenül csak az árakat nézni. A Jackson Pollocknak a MoMA-ban, tehát a New Yorki Museum of Modern Artban 5 önálló kiállítása volt, a Lee Krasnernak 1. Néhány évvel ezelőtt Nagy-Britanniában elindult egy mozgalom, ami arról szól, hogy mondj 3 női művészt, már képzőművészt. Tehát ott se sokkal jobb a helyzet.
Az az érdekes, hogy ennek azért vannak történelmi okai.
Hát hogyne?
És te ebben a könyvben erről elég hosszasan mesélsz, egy pár mondatot kérlek mondj erről, mert hogy mégiscsak, akárhogy is nézzük, a nők a művészeti képzésben nagyon későn kerülhettek be. De mégis, hogyha azt nézzük, a nők a művészeti életben gyakorlatilag, amióta női nem létezik, benne vannak, hiszen csak abba gondolunk be, hogy azok az otthoni művészeti alkotások, a csipkeverés vagy a hímzés, amit minden nőnek tudni kellett mindig, azok tulajdonképpen csodálatos, értékes művek, míg mondjuk mit tudom, egy férfi húzott egy ecsetvonást egy vászonra, akkor már elaléltünk, hogy íme a festő. Most ezzel a több száz évvel ezelőtti történeteket mondom. Szóval, hogy egy kicsit azt érzem, hogy a női művészet az akkor is létezett, amikor kvázi láthatatlan volt, mert hiszen minden nőnek kötelessége is volt, hogy
tudjon ilyesmit. Igen, csak ugye ez jó pont, amit mondtál, hogy a kötelessége, tehát nyilván otthon kellett ülni, és kellett tudni varni, mert a pasinak a szakadt gatyáját meg kellett tudni varni, adott esetben kellett hímezni saját magának egy szép ruhát, vagy a gyereknek egy konfirmációs inget, és így, tehát hogy volt ilyen, sőt, hát menjünk még tovább, nyilván agyagból kellett tudni kicsi edénykéket csinálni. Hogy
művészet, vagy nem?
Hogy, hát persze, hogy az, hát iparművészet, ha most szigorúan veszed, de hát persze, hogy művészet, minden, ami kézműves, és valamilyen fajta szépészeti, és ha csak érted, 3 vonalat húzottam még lágy agyakba egy bottal, hogy szép legyen az a tárgy, amit ő használ, akkor az hát persze, hát mi más lenne, mint művészet.
Szóval lehet mondani, hogy ezek a házi alkotások a történelem legméltatlanabbul kezelt művészeti alkotásai?
Hát lehet, biztos lehet. Szerintem nagyon sok minden van méltatlanul kezelve, de ugye, tehát hogy ott ez volt. Igen. És akkor ez ment évszázadokon keresztül. Persze, a nő az üljön otthon, varjon, hímezzen. Persze, jó az, legyen az neki elég. Vagy ha ne adj Isten ecsetet vesz a kezébe, akkor hát nem áll nehéz olajfestékkel, olyan kis akvarellekkel, úgy finoman, szépen. Tudod, úgy festegessen, ügyeske. Persze, jó az.
És ez mikor tört meg?
Hát ha engem kérdezel, akkor mai napig nem tört meg egyébként, de hát nem, hát tényleg, hát nézd meg. Hát beszélni nem tudunk róla.
Nem, mint hogy érted, hogy nem tudunk.
Festő. Nyilvánvalóan férfi. Igen. Festő nő. Érted? De, és ez nem csak itt van, tehát félre ne értés, érted, ez a tanár, doktor, érted? Oda megyek a kórházba valakihez, aki kezeli a rokonomat, és azt mondom neki, hogy bocsánat, doktor úr, ha véletlenül a kromoszóma száma szerint aki kezeli a rokonomat, az nő, akkor azt mondom neki, hogy bocsánat, doktor nő. De nem azt mondtam, hogy doktor férfi, hanem doktor úr. Tehát adtam neki egy kvázi a tiszteletet kifejező rangját. De a doktornőnek nem azt fogom mondani, doktor hogy doktor hölgy, hanem azt fogom mondani, hogy doktor nő. Tehát egész egyszerűen belenyomtam a nemébe. És már nem is érezzük a különbséget.
Ha szerinted most is így van, erre is vissza fogunk térni, de hogy nagyjából hol, melyik történelmi korszakban kezdtek el kicsit nyitni a nők felé, és elismeréssel fordulni a női művek felé?
Mondok egy példát, jó?
Jó.
Hogy ez mennyire így van. Nyilván egyébként alapvetően a reneszánsztól van talán az, hogy egy kicsit, tehát hogy már elkezdenek olyan, tudunk elkezdeni neveket mondani, tehát az Artemisia Gentileschi, a Lavinia Fontana, nem, tehát hogy ott már azért tudunk bizonyos konkrét neveket, miközben az például egy nagyon érdekes dolog, hogy a minden ki, aki gimnáziumba járt, a történelem könyvében, az ókori izénél ott van az a pompei mozaik, ami ugye a Nagy Sándor és a Dareios csatája, mindenkinek ott van a fejében, egy ilyen nagyon lukacsos, tehát hiányos mozaik, az egyik oldalon ott van egy fej, és arra azt mondják, hogy ez a Nagy Sándor, és a másik oldalon van egy nagy szakállas fej, és erre azt mondják, hogy ez a Dareios. Soha senki nem tudja, vagy hát nagyon ritkán lehet valószínűleg tudni, hogy az eredetileg a pompei mozaik az egy festményről készült, amely festményt egy hölgy festette.
Oh.
Eredetileg. Tehát már ott is van női festő, és hát nyilván miért lenne, és a Plinius is írja a könyvében, hogy hát persze vannak női festők is. Körülbelül ez a hozzáállás. És ez mindig így van. És akkor az, akit én ebből a szempontból rettenetesen szeretek, és ha úgy tetszik, tisztelek, az egy Judith Goodwin nevű nő, aki 1930-ban született, és éppen most ez 2 éve, hogy meghalt. Aki szintén ennek az amerikai expresszionizmusnak volt az egyik női képviselője, ahol egyébként sokan voltak, már mondtuk ugye a Lee Krasner, de ugye a Helen Frankenthaler, a Grace Hertigen, az Eileen de Kooning, a Joan Mitchell, stb. 1950-et írunk. 1950-ben az akkor 20 éves Judith Goodwin bemegy a Virginia Egyetemen, ahol ő akkor festészetet tanul, és a szó szoros értelmében, vagy hát majdnem a szó szoros értelmében véve kiveri a rektorból, hogy a női hallgatók, még egyszer, 1950, a festőórára ugyanúgy farmernadrágba mehessenek be, mint a fiúk, és ne pedig szoknyába kelljen üljenek a festőórán, amint az addig teljesen természetesen nekik kötelező volt. Tehát gondolj bele, 1009 és semmi, tehát ez a világ legpimfebb dolga.
Ahelyett, hogy örülnének, hogy ők is járhatnak festőórára.
Igen.
Egyébként és ez
tehát csak praktikusan gondolj bele, hogy egy bőszoknyába ülni a csöpögő festékkel, és nem tudom mi, miközben a fiúk nyilván farmerba jártak.
Igen, de szerintem ez az egész, meg pont amikor olvastam hosszasan erről a könyvről, meg a részleteket, ez semmi más, mint csak tökéletes leképezése egyébként egy általános helyzetnek. Tehát, hogy itt mondhatunk példákat, de ez ugyanaz, mint hogy most akkor bármelyik szakon, más szakon az egyetemen felvehettek-e nadrágot,
de mondok,
vagy
igen, de mondok, tehát a könyvben én ugye az elején azért vannak ilyen általános példák. Tehát, hogy meg kell nézni, hogy a rendőrségnél vagy a fegyveres testületeknél alkalmazott golyóálló mellények. Sokkal több nő hal meg, mint férfi, mert a golyóálló mellény férfi testre van tervezve. Teljesen természetesen.
Hoztál egy űrhajós példát is.
Van az űrhajós példa, érted, hogy nincs, tehát hogy az űrállomáson, ahol egyébként egyszerre több nő is dolgozik, ott nincs 2 olyan szkafander, amiben egyszerre 2 nő el tudja hagyni az űrállomást.
Mert csak férfi méretük.
Mert férfi méretűek. És nyilván ez nagyon, érted, a gépkocsi baleseteknek a szimulációs, meg a biztonsági rendszerek fejlesztéséhez használt próbababák, azok nagyjából 10-15 évvel ezelőttig csak 170 centis, 80 kilós férfi testre voltak.
Meg az orvosi segédeszközök.
És minden, persze, különböző balesetbiztonsági dolgok, nem tudom micsoda. Hát ezek a mobiltelefonok, amiket mi most használunk, ez mind akkora, hogy ez férfi kézbe való. Tehát ezt egy nő egy kézbe, egy kis apró kezű nő biztos, hogy nem tud fogni úgy egy telefont, hogy még nyomogatni is tudja. Tehát ezek a létező legegyszerűbb, nevetséges, ha úgy tetszik, példák, és akkor most nem azt mondom, hogy mennyit keres egy férfi, és ugyanannak a munkáért mennyit keres egy nő. Nem csak Magyarországon, hanem Amerikában is, vagy hogy a vállalati felső vezetők között, most akkor nem mondom, hogy nézd meg a magyar parlamentbe, hogy hány nő ül, vagy tehát nem erről, és megint csak, hogy ez tiszta legyen. Tehát én a falnak mennék attól, hogyha azt mondanák, hogy de minden második képviselőnek, nőnek kéne lenni a parlament. Miért kéne?
Persze.
Legyen az, aki oda való. Ha mindegyik nő, akkor legyen ott mindegyik nő. Ha mindegyik férfi, legyen mindegyik férfi. De ne, tehát ne kvótákba mérjünk egyrészt, másrészt meg ne az legyen, hogy ja, hát ami ugye elhangzott annak idején a magyar miniszterelnök szájából, ugye, hogy egy nő nem lehet miniszter, mert hát nem bírja azt a stresszt, ami ebben a munkával jár.
Neked miért fontos ez ennyire? Ez ugyanaz a fajta igazságvágy, vagy az igazságérzetednek a megtestesülése, mint annak idején, amikor eljöttél a Kecskeméti Katona József Színházból?
Megint tudok.
Az egyenlőség, vagy itt a nők szerepe az érdekes inkább?
Megint tudok egy konkrét példát mondani, hogy mi volt a talán a legerősebb lökés, ami miatt én nekiálltam ezt a könyvet összeszedni és megírni. A már említett Lee Krasner, tehát a Jackson Pollocknak a felesége, aki mondom, szerintem fantasztikus művész. Miközben a különbség annyi köztük, ugye, amennyit itt mondtunk, hogy a Pollock az 200 millió, a Krasner meg mondom, ilyen 11 körül, azt nem tudom pontosan most fejből. És a Lee Krasner valamikor a 30-as években tanul egy Hans Hofmann nevű német származású, de amerikai festőtől. És a Hofmann az egyik óra végén oda megy, és megnézi a Krasnernak a munkáját, és a következő mondatot mondja. Ez annyira jó, hogyha nem tudnám, hogy maga csinálta, meg nem mondanám, hogy egy nő festette. Na most én ettől a mondattól, bocsánat, ettől nekem a bicska kinyílik a zsebembe.
És ezért írtam.
Szóval, hogy mi ez?
Tényleg. Ez egy olyan mondat, amire a mai
amivel
napig senki,
valószínűleg naponta találkoztok.
Igen, tehát, hogy erre a mondatra szerintem még mindig senki nem is, hogy nem nyílik ki a bicska zsebében, hanem fel sem akad a szeme, hogy elhangzott egy ilyen mondat.
Hiszen hát ez ugyanaz, mint a megszólítása, hogy tudunk beszélni egy nőről. Vagy
egész
hogy
jól vezetsz ahhoz képest.
Hát azért mondtam neked, hogy ilyennel természetesen nyilván ti is naponta találkoztok. Csak én nekem ettől tényleg, szóval azt gondolom, hogy mi ez. És ez nyilván iszonyú mély. Tehát tényleg pontosan így, hogy el se gondolkozol rajta, ugyanúgy, ahogy a doktor úr, doktornő nem gondolkozol el. Tehát, hogy ez rettenetesen mélyen van, és nem tudom, tehát, hogy utálom, de genetikus? Nem, nyilván nem így van. De valahogy mégis ez nagyon mélyen ott van. Tehát az a kedvenc kísérletem, amit a pár évvel ezelőtt szintén Nagy-Britanniában csináltak, hogy mesterséges intelligenciával létrehoztak képeket. Tehát nem valódi élő festők, hanem számítógép generált képeket. És ugyancsak a számítógép teljesen találomra férfi és női neveket adott az egyes képek szerzőinek. Totálisan találomra. És utána ezt elkezdték megmutogatni olyan embereknek, akik azt mondták, hogy ők egyrészt érdekli őket a képzőművészet, másrészt járnak rendszeresen múzeumba, galériába, ide-oda-amoda, sőt, amennyiben lehetőségük van, akkor évente X összeget műtárgy vásárlásra fordítanak. És azt mondták neki, hogy tessék, itt van, nézd meg egy csomó most fiatal, ismeretlen művész, nézd meg, hogy melyik. Akkor most magyarázzátok meg nekem, hogy miért mindig csak azt a képet választották ki, aminek férfi neve van.
Ez egy tanult dolog, valószínűleg igazad lehet.
Hát Tehát, hogy valahol ez nem tudom, vagy tényleg már nem is gondolkodunk ezen.
Igen, meg hát itt ugye le is írod a könyvbe, hogy azért ugye ennek az a háttere, hogy valószínűleg nem csak amikor már egy nő oda jut, hogy a kezéből kiadott egy alkotást, és akkor azt hogy fogják beárazni, hanem hogy a nők el sem jutnak ugyanaddig, mint mondjuk egy férfi. Tehát ugye az egésznek tulajdonképpen ez a társadalmi helyzet a háttere, hogy nem tudja magát úgy helyzetbe hozni.
Miközben, bocsáss meg, Amerikától kezdve, valószínűleg a világ nagy részén, de Amerikát konkrétan tudom, és ha megnézed a magyar művészeti felsőoktatást, tehát a Képzőművészeti Egyetemet, vagy Pécsen, ahol ugye művészeti kar van, több a nő.
Elnőiesedik a szakma.
Több a nő, tehát minimum 55% a nők aránya a felvételinél az első években, a nem tudom mi, és sokkal jobban morzsolódnak nyilván le, mint a fiúk egyébként.
Akkor ez a nyilván... Élethelyzet, gyerekszülés.
Igen. És hogy mondjam neked, én tényleg, hát azt gondolom, hogy ez talán azért ebből érthető, hogy én tényleg nagyon drukkolok a nőknek, meg szóval, hogy ebből az indulatból jött ez a könyv is, meg nem tudom mi. Nyilván nincs egyenlőség. Nem tud egyenlőség lenni. Én nem tudok gyereket szülni. Ha én nekem gyerekem szület, és én nekem kéne szoptatni, meg otthon lenni vele, akkor mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugyanennek a könyvnek volt egy könyvbemutatója, ahova én elhívtam a Fajgerné Dudás Andit, aki ugye az egyik legklasszabb szerintem mai élő kortárs művész, nőművész, ez egy külön kategória, tehát nem női művész, hanem nőművész.
Művésznő.
Nem művész. És,
de miért nem művész? Mert hogy a tematikája is ezzel foglalkozik?
Nem, igen. Aha. Tehát ugye a nőművész, akár az még férfi is lehet, az, aki ugye női tematizál, valamilyen világos módon a női élethelyzetet tematizál. Igen. És előző nap sírva fölhívott, és azt mondta, hogy ne haragudj, nem tudok elmenni a könyvbemutatóra, boldogan mennék, hogy beszélgessünk, de nem tudok menni, mert beteg a gyerek.
Igen, ez
ha
az oka.
Egy férfi művészt hívtam volna, ez nyilván föl nem merül, mert teljesen, és bocsánat, és jogosan merül föl, mert azt gondolom, hogyha valakinek kicsi gyereke van, és az beteg, akkor azzal bizony az anyjának, a gyereknek arra van szüksége, hogy az anyja legyen ott vele, betegen. Ha férfi művészt hívtam volna, nyilván az lett volna, mert az anyja otthon
van. Ezzel most vitatkozok veled, és mert ez megint szerintem már egy olyan, jó, ha mondjuk szoptatom azt a gyereket, lehet, tehát egy csecsemő.
El lehet, lesz, nyilván jel. Megoldható adott esetben, kérdés, hogy mekkora az a gyerek, mi van, hogy van. Tehát, hogy én azt mondtam az Andinak is, mondom, Andi, ez teljesen természetes, és én magam is azt gondolom, tehát én is azt gondolom, hogyha az én gyerekem vagy az unokám beteg lenne, akkor azt gondolom, hogy neki az a jobb, ha ő az anyjával van. Tekints előítéletnek.
Én egy kicsit annak tekintem. Jó. Az én saját tapasztalatom tök más. A gyereknek van egy apja is, aki ugyanúgy tudja ápolni a gyereket. Ha mondom, hogy egy szoptatós csecsemőről beszélünk, akkor természetesen.
Jó, mindegy.
Nem itt most egy kicsit,
hát ez egy elméleti dolog nyilván.
Igen, de visszakanyarodnék egy pont az előző mondatodra, amikor azt mondtad, hogy nyilván soha nem lesz egyenlőség, mert hogy a férfiak nem tudnak szülni, a nők tudnak szülni. Oké. De ugyanakkor, ha ebbe beletekintünk, akkor az egy plusz adomány, hogy a nők szülni tudnak, és akkor kvázi a társadalom azért bünteti őket később.
Ezzel én mélyen egyetértek.
Mert azért kapsz kevesebb fizetést, mert te majd biztos el fogsz menni szülni, és akkor mi? Az nem egy plusz dolog, hogy én hozzádok a világhoz.
Én ezzel mélyen egyetértek veled, tehát és abszolút igazad
én
van.
Én szórakozásom, hogy szültem
egy gyereken. Én is azt gondolom, hogy de mondom, tehát emiatt az, hogy totális egyenlőség legyen, az nyilván megoldhatatlan biológiailag. Az, hogy téged azért, mert te gyereket szültél, azért becsüljenek meg.
Hát, vagy legalábbis és ne büntessenek azért, hogy azért kapok kevesebb fizetést, mert igen, én majd úgyis
az világos,
kiesek a munkából
teljes,
három
hát az, évre. Azzal nyilván mélyen egyetértek. Nota bene, csak úgy nagyon halkan és zárójelben mondom, hogy ez, amiről most itt az utolsó, nem tudom én, 10 percben beszélgetünk, szerintem ez a gender egyébként, tehát az nem az, amiről ugye itt, hogy most be kell tiltani a gender szakokat, mert ottan nem tudom. Hogy érted? Ez erről szól, hogy ez miért van így.
Igen, hát egy kicsit úgy tűnik, mintha elevesztünk volna a képzőművészet meg a műkereskedelem vizéről, de egyáltalán nem, mert megteszed még, hogy egy pár szót beszélhetnénk, hogy a MeToo mennyire, milyen százalékban változtatta meg egyébként ezeket az arányokat.
Jó, akkor kezdjük innen. A könyvben, ugye a könyv az 20, 2021-ben jelent meg, 2021-ben. Én előbb kezdtem vele foglalkozni, tehát nem a MeToo hatására kezdtem írni a könyvet, uh-huh. hanem én ezen már dolgoztam előtte, és akkor egyszer csak úgy alájött ennek a MeToo, és az természetesen még belekerült a könyvbe, hogy nagyon sok minden változik. Tehát egyrészt azt nagyon jól lehet látni, hogy ugye az újra eladott képek, tehát ami árverésen egyszer már sok évvel ezelőtt, vagy évekkel ezelőtt eladtak, most újra kerül, ugye ott látszik a különbség, hogy mennyi volt akkor, mennyi most, tehát ott pontosan lehet mérni, hogy mi a növekmény adott esetben. Ugye az átlagos növekedés, ez persze inflációval és mindennel egyébben együtt értendő, az ugye azt szokták mondani, hogy 7-8%. Ma a női festők, az ilyen újra felbukkanó képek, azok ilyen 70-80%-os értéknövekedéssel vannak újra. Tehát ez most, ez már a MeToo-nak a hatása. Vagy az, hogy például a bizonyos nyugati, elsősorban amerikai nagy múzeumok, amelyeknek szintén sok évvel ezelőtti statisztikák alapján lehet tudni, hogy a mondjuk a gyűjteményükben lévő tárgyaknak a nagyjából ilyen 10-14% körüli, ami női művész kezétől származó műtárgy, és a többi az férfi, és hogy például múzeumok most már deklarálják azt, hogy erősíteni kell, és csak női művésztől vásárolni, beszerezni, gyűjteni, stb. 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 Még mindig nem vagyunk 50%-nál természetesen, de most az inga egy kicsit mozdul valószínűleg. Volt egy felmérés, ami 2008. január 1-e és 2019. május vége, tehát a fél évben volt, tehát ez ugye kicsit több, mint 10 év. És ez alatt megnézték a világ összes aukcióján eladott műtárgyaknak az összbevételét, ez 196,6 milliárd dollár volt. Tehát csak azt tessék megjegyezni, hogy 196,6. Ebből a nők által készített műtárgyakból befolyó pénz az 4 milliárd dollár volt, tehát még egyszer 196,6-ból 4, ez ugye körülbelül 2%. Ugyanebben az időben csak Picasso-tól 4,8 milliárd dollárért adtak el műtárgyakat, tehát többért, mint a 6000 nőnek az összes munkájáért. Körülbelül ezek az arányok a világban.
Én nem szeretem a harcos feminizmust, én azt szeretem, amikor így emberként nézzünk egymásra, tehát mindegy, hogy nő vagy férfi a másik, és amikor már majd kivívják a képzőművészek azokat a jogokat, a női képzőművészek, amelyek a férfiakat is megilletik évszázadok óta, és esetleg tényleg nem a nevet vagy a nemet fogja nézni valaki egy művészeti alkotás alatt, amikor azt beárazza, akkor szerintem onnantól kezdve olyan jó lenne megnyugodni, és mondjuk nem a nők évszázadának hívni a 21. századot, hanem mondjuk úgy az emberek évszázadának.
Ez az egész erről szól, mert hogy szerintem hát, a Gábort is normális, ez motiválta, az egyenrangúság.
Hogy normális világnak kéne lenni.
És amit mondtál, csak fél mondattal a kvótákról, ugye? Tehát, hogy én sem tartom helyesnek, hogy mindig valahogy úgy borsozik a bőröm, amikor a filmművészetben lehet most ezt hallani, hogy mindenféle kvóták szerint kell szerepeket osztani, vagy esetleg nem tudom, intézményekbe kvóták szerint kell nőket, férfiakat felvenni, nem értek egyet. Szerintem is az az igazság, amit te mondasz, hogy teljesítmény érték alapján kell az embereket osztályozni, vagy pozícióba
úgy
helyezni.
Kéne, bocsáss meg,
és én nem amikor... szeretem azt, amikor mi nők azt mondjuk, hogy most mi jövünk. Szerintem ez nem harc.
Azért ezek a számok magukért beszélnek, tehát ahol mi jövünk, ez csak ezt jelenti, hogy próbálunk nyilván egy picit előtérbe kerülni, ahhoz képest, hogy mennyire háttérben vannak, mondjuk pont amikről most eddig beszéltünk. Én ezzel tökéletesen egyetértek, tehát hogy engem ne azért becsüljenek meg, mert nő vagyok, hanem azért, mert ugyanolyan egyenrangú ember vagyok, mint
vagy
egy
ugyanolyan teljesítményt
mint egy
teszek
másik,
le.
Vagy, és akkor azt kéne csinálni, mint amit például nagyon sok profi szimfonikus zenekar próbajátékán van, hogy függöny mögött.
Benne van a könyvbe, és kimutatható, hogy azóta mennyivel több nő van a világ nagy szimfonikus zenekarába, és ugyanezt akkor már a képzőművészetre lefordítva, mert én azért hoztam ezt a példát a könyvbe, hogy galéri nagyon sok esetben most már azt csinálják, hogy nem írja ki a nevet.
Bravo.
Bemész, szuper. Megtetszik, megveszed, kéri, akkor megmondja, megmondja, hogy ki csinálta.
Nagyon jó. Akkor ebben bízva, és egy ilyen konszenzusos hangulatban szerintem, mert abba kerültünk.
Boldog nőnapot kívánunk magunknak.
Boldog nőnapot kívánunk minden nőnek. Nőtársunknak, és Martos Gábornak meg nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
Nagyon izgi volt, köszönjük szépen.
Sziasztok.